Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, ünnepélyes úrvacsora Isten tiszteletünkön. És a mostani ige hirdetésnek néhány igevers lenne mindössze a témája, egész pontosan egy ige szakasz. Egy ige szakasz Jézus szenvedés történetéből, illetve hát nem konkrétan a szenvedés történethez szoktuk ezt kapcsolni, hanem ami közvetlen előtte van. Gecsemáné után, a Gecsemáné kerti imaküzdelem után mi történik? És a fő kérdés az, amit megvizsgálnánk, hogy hogyan küzdött Jézus másokért a szenvedése során. De nyilván egy úrvacsora igehirdetésben nem lehet az egész küzdelemről beszélni, csak arról a néhány igeversről szeretnék szólni, ami ott szerepel Máté evangéliumában a 26. fejezetben. Nézzük meg azt, hogy Máté evangélium a 26. fejezete hogyan, miként tudósít arról, hogy mi történt a Gecsemáné után. Tehát amikor megerősödött Jézus Krisztus, eltökélte magát, hogy valóban végigjárja ezt az utat, az ima küzdelmét, ugye megküzdötte, utána mi történik. Máté evangélium a 26. fejezetéből a 47. verstől szeretném olvasni az igét. Tehát Máté evangélium a 26. fejezete, 47. verstől és az 50. versig olvasom. És amikor még beszélt, íme Júdás, egy a 12 közül eljött, és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, vagyis botokkal, a főpapoktól és a népvéneitől. Aki pedig őt elárulta, jelt adott nékik mondván, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. És mindjárt Jézushoz lépvén mondta, üdvözlégy, mester, és megcsókolta őt. Jézus pedig mondta néki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették, és megfogták őt. Eddig olvasom, aztán majd haladunk tovább. Szóval ez Júdás árulása. Ez annak a Júdásnak az árulása, akit ugye így jellemez az evangélista, hogy egy a 12 közül. De figyeljünk fel a körülményekre. És ennek az ige szakasznak, és ennek az ige hirdetésnek ez is lenne az egyik legfontosabb része, hogy figyeljük meg, hogy milyen körülmények veszik körül. Ugye Jézust és azokat az embereket, akikkel ez a történet esik. Megmondom, hogy miért. Mert általában, amikor ezt olvassuk, akkor ugye csendben szoktuk olvasni, vagy éppen csendben szoktuk hallgatni, ha mondjuk ige hirdetésről van szó. De ha saját belső szobánkban, ahogy ugye szoktuk ezt mondani, elolvassuk az igét, akkor általában ugye csend uralkodik. Na most ezt az érzést, ezt a benyomást most tegyük félre. Tehát most próbáljuk egy picit magunk elé képzelni ezt a jelenetet, próbáljuk magunk elé képzelni azt, hogy itt nem egy csendes beszélgetés történik, tehát abszolút nem arról van szó, hogy most itt Jézus valamit mond, meg Júdás is valamit mond, és akkor csendben egymást meghallgatják, és így tovább. Szó nincs erről. Nézzük csak, hogy mit mond a 47. vers. Azt mondja, egy a 12 közül eljött, és vele együtt, sok nép fegyverekkel és botokkal a főpapoktól és a népvéneitől. Tehát ott van ez a tömeg, ott van ez a csőcselék, nyugodtan mondhatjuk ezt így, és ekkor történik meg Júdásnak az árulása. Tehát ekkor valósul meg az, amit itt ugye így olvastunk, 48. vers, aki pedig őt elárulta, jelt adott nekik, tehát ennek a sokaságnak, tehát figyeljük meg, köztük van egy, hogy mondjam, összekacsintás szinte, és Júdás megadja ezt a bizonyos jelet, hogy igen, akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt. Na most könnyen elképzelhető, hogy körülöttük vagy közöttük azért nem néma csend uralkodott, hanem ott zajongtak ezek az emberek. Júdás odalép Jézushoz, ugye ezt mondja, üdvözlégy, mester, és megcsókolta őt. Na most azt hiszem, ki tudjuk ezt mondani, mindannyiunk nevében mondhatom talán, hogy ez a Bibliának az egyik mélypontja. Tehát ennél, hadd fogalmazok egy picit erősen, ennél undorítóbb dolgot már nehezen lehetne elképzelni, nem? Hogy Jézusnak egy tanítványa elárulja a mestert. Tehát ez hátborzongató. Egy olyan tanítvány, aki pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda, vagy kellett volna, hogy tudja, de egyébként pontosan tudta, abszolút tisztában volt vele, Ugye a gondolataiban lehet, hogy volt esetleg valami reménykedés abból a szempontból, hogy majd Jézus ugye kiszabadítja magát, és akkor helyreállítja azt az országot, ami ugye régen elveszett, és így tovább. De mégiscsak elárulta, csókkal árulta el azt a tiszta, szeplőtelen és tökéletes Isten fiát és ember fiát, aki persze figyelmeztette és küzdött érte eddig is, hogy Júdás ezt ne tedd, de mégiscsak megtörtént. Na most itt van ez a mozzanat, és ezért kulcsfontosságú, hogy egy picit magunk elé képzeljük ezt a jelenetet. Itt van ez a mozzanat, hogy Júdás megcsókolja őt, és Jézus ezt mondja neki, barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén kezeiket Jézusra vetették, és megfogták őt. Tehát az a tömeg, akik ott vannak, akik már föl vannak heccelve, és akik ugye készek arra, hogy hát gyakorlatilag Jézusnak fizikailag is bántódást okozzanak, szóval ők azok, akik ezt megteszik. Ez a félmondat, amit itt Jézus mond. Ez az egyik legdöbbenetesebb félmondat, amit a Bibliában olvashatunk. Gondoljunk bele abba, hogy ugye ez egy jel volt a tömegnek. Jézusnak több ideje nem volt csak egy ilyen félmondatot mondani, mert a tömeg közeledett hozzájuk. Ott volt a felheccelt tömeg. Ezt a félmondatot, mit lehet mondani félmondatban, vagy egy rövid kérdést, hogy teszünk föl? Ez az egyik legnagyobb csoda ebben az egész történetben, ahogyan megszólítja Jézus, ahogy kérdezi, barátom, miért jöttél? Érezzük azt, hogy el akarja érni a lelkét, el akarja érni a szívét, lelkét, meg akarja mozgatni Júdásnak a lelkét. Na ezért érdemes végig gondolni azt, hogy a Biblia egyik legszörnyűbb pillanatánál vagyunk. Tehát a legborzalmasabb dolog, vagy dolgok egyike megtörtént, és Jézusra ez nem úgy hat, hogy nem is tudom, széttárja a kezét, megmondtam előre, és hogy Júdás mit csinálsz, vagy valami ilyesmi, vagy szemrehányás. Nem. Barátom, miért jöttél? Testvérének igazán már nem nevezheti, tanítványának igazán már nem nevezheti, mit is mondaná rá, barátom, miért jöttél? És érezzük ebben a kérdésben, nagyon érdekesek Jézus kérdései különben abból a szempontból, hogy nagyon sok mindent nyitva hagy. Erre sokféleképpen lehet válaszolni, vagy lehetne válaszolni, ha Júdás tudna erre válaszolni. Miért? Beszélhetsz erről röviden, beszélhetsz hosszabban, mondhatsz bármit, ez volt a célod, vagy az, vagy amaz. Tehát ez egy nyitott kérdés, ezt nevezzük nyitott kérdésnek. Nem eldöntendő kérdés, tehát hogy igen vagy nem, nyitott kérdés. Miért jöttél? Gondolkodtat. Jézus gondolkodtat. És ez az egyik legfontosabb itt ebben a történetben, és Jézus útjában a kereszt felé, hogy akkor, amikor neki a legnehezebb, akkor, amikor ő van a legrosszabb helyzetben, akkor küzd. Akkor is küzd a másik emberért. Tehát ott van Júdás, ott van ez a szörnyű árulás, és akkor is van egy jó félmondata hozzá, egy olyan csodálatos félmondata hozzá, ami élezgetheti Júdásnak a szívét, gondolatait, hogy tényleg mi történt itt? Miért? Miért csinálod ezt, Júdás? Miért jöttél? Szóval az az előzékeny, szinte kedves hangvétel, az ott a valószínűsíthető zaj közepette is, az valami egészen különleges lehetett. Ez tehát Jézus küzdelme csak ebben a pillanatban. Mert ne felejtsük el, félmondatot néztünk meg. De olvassuk tovább. Olvassuk tovább azt, hogy hogyan küzd Jézus másokért. Mert ugye nem csak Júdás van ott vele. 51. versről olvasom az igét az 54. versig. És íme egyik azok közül, akik Jézussal voltak, kinyújtván kezét, szabjáját kirántotta, és a főpap szolgáját megcsapván levágta annak egyik fülét. Akkor mondta neki Jézus, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így fog lenni? Vagy így kell lenni. Szóval mi is történik itt? 51. versben egyik azok közül, akik Jézussal voltak, tudhatjuk jól, hogy ez Péter volt, ez a valaki. kinyújtván kezét, szabjáját kirántotta. Hogy került hozzá a szabja? Úgy egyébként elgondolkodhatunk ezen, nem? Mert hát a tanítványok mondjuk nem erről voltak ismeretesek, hogy karddal jártak volna. Tehát ilyenről nem tudunk. Abszolút. Tehát Péter itt készült valamire. Készült valamire, és nem akármilyen dologra készült. Hadd erősítsem ezt a gondolatot abból a szempontból, hogy nem arra készült, hogy valakinek a fülét meg fogja sebesíteni, vagy a fülét le fogja vágni. Hát ugye ezt magunk elé tudjuk képzelni, hogy mennyire nehéz lehet ugye valakinek a fülét levágni, már bocsánat itt a naturalisztikus képért. Ugye valószínűleg itt arról van szó, ami benne van a szövegben, csak éppen nem teszi ezt ennyire egyértelművé, na de hát a sorok között ott van, a főpap szolgáját megcsapván levágta annak egyik fülét. Nyilvánvaló módon a fejére akar célozni, csak egy picit elrántotta az illető. És ebből lett aztán az, hogy igen, a fülét találta el. Hát szóval hajmeresztő dolog, de azért is hajmeresztő, mert még egyszer mondom, az a Jézus, aki ugye folyamatosan a békességre, a szeretetre, meg sok-sok mindenre nevelte a tanítványokat, tessék, a legnehezebb helyzetben ugye ott van az egyiknél egy kard. Na most ezt hogyan kezeli az ember? És gyorsan tegyük hozzá még egyszer, körülmények. Tehát ez nem egy steril történet, olyan szempontból, hogy szép nyugodtan ugye történik ez, az, meg amaz, mert ugye itt csendben vagyunk, és fölolvassuk az igét, és elgondolkodunk rajta. Nem, ott van körülöttük a sokaság. Ott van az a sokaság, akik nyilván felhördülnek egy ilyen hallatán, láttán, meg ott van az a szerencsétlen szolga, aki hát el tudjuk képzelni, hogy hogyan reagál erre, ha egyáltalán meg tudott szólalni. Tehát itt valami iszonyatos, hogy mi lehetett. És Jézus, amit csinál, Jézus az a csoda, amit tesz, mert ugye itt azonnal meggyógyítja a szolga fülét, és az a gondolatmenet, amit mond, itt megint csak ezt a csodálatos előzékenységet láttatja velünk, hogy annak ellenére, hogy ő van a legnehezebb helyzetben, mert ugye ő megy a kereszt felé, tehát neki vannak hátra órák az életéből, és egyre kevesebb, neki kell itt valamit tennie és mondania. A két dolog. Az egyik tehát tesz valamit, a másik, hogy mond valamit. Nem elég, hogy ezt a Júdás helyzetet kellett kezelnie, most ezt a szörnyűséget kell kezelnie. Az is szörnyűség volt, tehát mondom, az bizonyos szempontból talán a mélypont, az egész igét végignézve és végiggondolva. Na de ez is egy szörnyűség, hogy ott van Péter, aki ugye azt mondja, hogy most akkor én nekiállok hűsködni, ott van, hogy mi lesz ebből a hősködésből, gyakorlatilag egy gyilkossági kísérlet, tehát azért ez se akármi, tehát hogy egy tanítvány gyilkosságot akar elkövetni. Na, ezt hogy kezeled? Egy csodával, és néhány olyan szóval, ami megint csak megindító. Hogyan is beszél itt Jézus Krisztus? Azt mondja, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? De mi módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Nem tudjuk hajszá pontosan, hogy milyen, hogy mondjam, hangerővel szólta Jézus ezeket a szavakat. De megint csak ott van körülötte a felhetszelt tömeg. Ott van körülöttük az a felhetszelt tömeg, amelyik el akarja fogni Jézus. Sőt, gyakorlatilag ez már meg is történt. Miközben ott van valaki Jézus tanítványai közül, aki ráadásul ezt a szörnyűséget elköveti. Szóval ekkor hogyan lehet nem fél mondatot, hanem ezt a néhány mondatot elmondani? Maga a csoda, hogy ezt a néhány mondatot Jézus elmondhatta. Maga a csoda, hogy itt is, hogy mondjam, nem a ledorongolás van benne, hogy Péter, mit csinálsz? Mit csinálsz? Tehát, hogy tényleg nem érted, hogy miről szól a kereszt, és miről szól az én szolgálatom? Tényleg nem érti. De ugye nem ez az, amit a középpontba helyez, hanem azt mondja, tedd el azt a kardot. Tedd el azt a kardot, akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. És próbálja gondolkoztatni Pétert, és egyben próbálja gondolkoztatni a tanítványi csapatot is. Hát gondoljátok végig, nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? mintha azt mondaná ezzel, hogy pontosan tudjátok, hogy ki vagyok. Hajszál pontosan tisztában vagytok azzal, hogy a mennyei atyámmal én egészen szoros kapcsolatban vagyok. Egy szavamba kerülne, hogy az a 12 sereg angyal itt legyen, és itt semmi ne történjen. De hát hogy teljesednének be az írások másképpen, hogy így kell lenni, ahogy olvashatjuk itt az igében? Azért is gyönyörű ez a gondolat, mert Jézus ugye ott van ebben a történetben, ugye közeledünk a kihallgatások felé, itt is az igére irányítja a figyelmet. Tehát amellett, hogy próbálja őket menteni, amellett, hogy ugye megszólítja Péter, de nyilván kellett, hogy hallják a körülötte állók is, mert ugye a zajongásban és sok mindenben ugye ennek a szónak el kellett jutni a másokhoz is. Szóval amellett azt lehet mondani, hogy tényleg végtelenségig előzékenyen és a lehető legtöbbet megtéve, de próbálja fölébreszteni azoknak a lelki ismeretét, akik ezt hallhatják. Szóval, hogy ne a fizikai erőszak vagy fizikai dolog legyen az, ami a szemetek előtt van, hanem emlékezzetek vissza arra, hogy én hogyan tanítottalak benneteket. Emlékezzetek vissza arra, hogy én hogyan beszéltem a kereszthaláról, hiszen ez az írásokban benne van. Magában az igében, a drága igében, ami nektek is fontos, mintha ezt üzenné. Na de hát látjuk, hogy ugye mennyire heroikus, szinte hősies Jézusnak a küzdelme, és aztán, hogy milyen eredménye van, azt majd nem sokára fogjuk látni és összegezni. És nagyon érdekes az 55. vers is, amit itt olvashatunk, mert ugye itt egy picit hosszabban tud beszélni, és az 55. versben a sokaságot szólítja meg. Hogyan tudta megszólítani a sokaságot? Nyitott és költői a kérdés egyébként, mert ez abszolút különleges ebből a szempontból. Ezt mondja nekik. Mert ne felejtsük el, közben ők zajonganak, és gyilkos indulattal vannak iránta. Mint valami latorra, mint valami rablóra. Úgy jöttetek fegyverekkel és botokkal, hogy megfogjatok engem. Naponként nálatok ültem, tanítván a templomban, és nem fogtatok meg engem. És ennyit tud mondani. Szóval próbálja megszólítani a sokaságot. Próbálja megszólítani a tömeget, próbálja megszólítani ezeket az embereket. Azt mondja nekik, hogy gondoljátok végig, ki vagyok én, mit csináltam. Ti pontosan tudjátok, hogy a templomban tanítottam, hogy gyógyítottam, és így tovább, és így tovább. Nem fogtatok meg engem? De azért rejtetten a sorok között ott van ez a gondolat, hogy nem tudtatok megfogni engem? Mert hogy hányszor akarták eltenni láb alól Krisztust? Tehát én ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy szinte csoda, hogy Jézus eljutott a keresztig. Szinte csoda, hogy a keresztig vezető úton ő végig tudott menni. Mert ha a tömegen múlt volna, hát egy pillanat alatt eltették volna már láb alól a szolgálatának bizonyos pontjain. Mert ugye annyira, hogy mondjam, zavarta az embereket az ő személye, tanítása, és a zsidó vezetők annyira, hogy mondjam, képtelenek voltak elfogadni, hogy ő kicsoda. De most már itt vagyunk a keresztnél, nem véletlen, hogy itt vagyunk a keresztnél, és nem véletlen, hogy ti nem fogtatok meg engem, mert nem is tudtatok megfogni, mert volt, hogy Jézus közöttük keresztül menve eltávozott, tehát csoda által menekült ki a veszedelmes helyzetekből. Szóval ezzel is próbálja gondolkodtatni azokat az embereket, akiktől, hát hogy mondjam, sok jóra nem számíthat, finoman fogalmazva. Tehát ezek meg akarják ölni, botokkal, gondoljunk ebbe bele, botokkal. És azokat a botokat, meg a kezüket, meg sok mindent, azokat bizony nem sokára fogják is használni. Szóval döbbenetes Krisztusnak a küzdelme, és döbbenetes az, amit az 56. vers mond, és ez az utolsó igevers, amit idéznék, mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Ekkor elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak. Kedves gyülekezet, ha végig gondoljuk azt, hogy kikért küzd Jézus csak ebben a szakaszban, tehát ebben a 10 igeversben, mert ugye ez 10 igevers, 47-től 56. versig olvastuk. Küzd ugye Júdásért, tehát innen indultunk, az áruló tanítványért, akiről Jézus tudja, hogy el fogja követni az árulást, ez is követi, de még az árulás pillanatában is küzd érte. Küzd a szolgáért. Tehát ez a második dolog. Mert először Júdás, aztán a szolga, akit Péter ugye így megsebesített, és akivel egy borzalmas dolog történt, na de aztán utána egy csoda is történt. Tehát ugye ez is döbbenetes, hogy hogyan, miként igyekszik az ő lelkét is, hogy mondjam, a teste mellett is, tehát az ő lelki világát is gyógyítani. Tehát Júdás és a szolga. Aztán a harmadik, Péter. Küzd Péterért. Azért a Péterért, aki a leghevesebb vérmérsékletű volt, aki tényleg a legjobbat akarta egyfelől a mesternek, de másfelől meg karddal jön, és egy ilyen őrültséget elkövet, hogyan lehet valamiképpen, hogy mondjam, valamiféle hatást gyakorolni a lelkére. Iszonyatosan nehéz, miközben ott van körülötted egy tömeg, aki meg el akar veszíteni téged, és bántalmazni akar téged. Ez tehát a harmadik, tehát Júdás, a szolga, Péter, és a negyedik, akikért küzd, a sokaság. Tehát az 55. versben, ugye ezt olvashattuk az előbb, azt mondja, mint valami latorra úgy jöttetek fegyverekkel és fustélyokkal, miért nem fogtatok ti meg engem? Őket is próbálja ébrezgetni. Nagyon érdekes egyébként az, hogy rengeteg a kérdés itt ebben a 10. versben. Tehát Júdástól kérdez, Pétertől kérdez kettőt is, 53. 54. vers, és kérdez a sokaságtól is még egyet 55. versben. Tehát szinte mindenki iránt van kérdése. Kérdésekkel lehet sokszor ugye gondolkodtatni, ráébreszteni embereket arra, hogy tényleg hogyan, miként is cselekszenek, hogyha valamiféle hatást szeretnénk elérni az ő lelkükben. Hogyha mondunk valamit, az is lehet hasznos természetesen, és Jézus is itt mond több mindent, de a kérdései azok nagyon-nagyon különlegesek és fontosak. Tehát még egyszer, Júdás, a szolga, Péter és a sokaság. És hogyha megnézzük azt, hogy ennek a rövid szakasznak, hát hogy mondjam, mi az eredménye? Vagy Jézus négyes irányú küzdelmének mi az eredménye? Hát ugye azt mondhatjuk, hogy nem túl sok. Nem? Tehát hiába küzdött Júdásért, csak a kezünket tudjuk széttárni, ismerjük az ő sorsát, nincs pozitív vége annak a történetnek. A szolgáról nem tudunk sokat. Tehát, hogy mi lett aztán vele, hogyan állt össze az ő fejében, gondolataiban mindaz, ami vele történt. Egy borzalmas sebesülés, és aztán rögtön egy gyógyítás. Nem tudjuk pontosan. Péter esetében van eredmény? Ugye rövid távú eredmény nincs. Mert a tanítványok elfutottak mind, Péterrel együtt nyilván, elhagyták őt a tanítványok mind, és elfutottak, és aztán ezután jön még Péter tagadása. Tehát mondom, rövid távú eredmény nincs, középtávon már van eredmény. Mert azért Péterre rászakad az, és rádöbben arra, hogy mit is csináld, és Jézusnak a szavai, késztetései aztán tudnak hatást elérni a lelkében. Tehát mondjuk itt az első olyan mozzanat, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, bár akkor nem, de később igen, volt eredménye Jézus küzdelmének. Sokaság esetében mit tudunk mondani? Hát, hogy mondjam, sok reményünk nincs. Tehát akik ott ebben a borzalomban közreműködtek, hiába próbált Jézus a lelkükre beszélni, és ez is egy csoda egyébként, hiába próbálta őket kérdéssel, gondolattal gondolkodtatni, mégis sok-sok mindent nem tudhatunk róluk abból a szempontból, hogy ezek a szavak eredményt értek volna el a lelkükben. Szóval nincs sok eredmény, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy ennek ellenére ezt meg kellett tennie Jézus Krisztusnak. Meg kellett tennie Jézus Krisztusnak azért, mert pontosan ebben mutat nekünk példát, mintaszerűen jár el, és mintaszerűen gyönyörű szépen viseli ezeket a nehézségeket, élete egyik legnehezebb küzdelmét megvívta, vagy talán a legnehezebb küzdelmet, mert gyakorlatilag a kereszt a Gecsemánéban dőlt el, és ezután azt láthatjuk, hogy igyekszik menteni azokat, akik közül nem egyen, és nem ketten, és nem hárman az ő elvesztésében működnek közre. De ennek ellenére igyekszik szolgálni nekik. Szóval megindító ez a Jézusi szeretet. Megindító az a Jézusi figyelem, ami árad ezekből a sorokból, és megindító az, hogy itt vagyunk mi, akire ugye Pál apostol azt mondja a korintusi második levél 5. fejezetének 14. versében, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztusnak szerelme szorongat minket. Azért, mert ez a szeretet az, ami ezeknél a verseknél is, vagy ennél az ige szakasznál is megnyilvánul. Négyes irányú küzdelem 10 ige vers alatt, tehát ennél, hogy mondjam, sokrétűbben már nehezen lehetne érzékeltetni, hogy Jézus mennyire figyelmes volt azokkal, akik ott voltak körülötte. Tehát még egyszer rögzítsük ezt, neki volt a legrosszabb a helyzete, mégis ő küzd a legjobban azokért, akik ott vannak körülötte, tehát nem fordítva, nem segítséget kap, hanem ő ad segítséget. Tehát döbbenetes egyébként ebből a szempontból ez az ige szakasz is. És elgondolkodtathat bennünket az, hogy igen, hogyha a Krisztus szerelme szorongat bennünket, hogyha élete legsúlyosabb, legnehezebb pillanataiban is igyekszik menteni azokat, akik ott vannak mellette, hát akkor ebből mi következik? Ebből bizony az következik, hogy Krisztus megváltónk követésre méltó, ebből az következik, hogy igen, hittel és alázattal ezt nekünk nagyon-nagyon érdemes befogadni, hogy tényleg nem véletlenül vagyunk most itt, és nem véletlenül indít bennünket a lélek arra, hogy bűnrendezés után részt vegyünk ugye a lábmosásban, és magunkhoz vegyük a szent jegyeket, azért, mert ez a szorongató szeretet, ez az, ami folyamatosan késztet bennünket arra, hogy igen, ember, ezt érdemes követni. Engem érdemes követni, Krisztus, mintha ezt üzenné, ezt mondaná, és érdemes követni azt a különleges, tapintatos, mások iránt figyelmes, önzetlen szeretetet is, ami nem csak, hogy mondjam, most tud bennünket megszólítani, nem csak elvezet bennünket arra a döntésre, hogy valóban szeretnénk úrvacsorát venni, hanem amikor vége van az úrvacsorának, vége van az Isten tiszteletnek, azt követően is segít bennünket ez a szerelem. Azt követően is segít bennünket ez a szeretet, mert ahogy a Jézus cselekedett, ebben a 10 igeversben is ez példa számunkra. És könnyen elképzelhető, hogy életünk ezt követő szakaszában lesznek ilyen élethelyzeteink, amikor bár úgy tűnik, hogy nekünk nehéz, vagy akár ténylegesen is nekünk nehéz, mégis segíthetünk azoknak, akik körülöttünk vannak, segíthetünk azoknak, akikre az Isten késztet bennünket, hogy igen, keresd meg, akár csak egy kérdéssel, akár csak egy gondolattal, vagy akár több gondolattal, ha van rá lehetőséget. De az biztos, hogy Jézus a haláláig nem adta föl az emberekért való küzdelmet, azokért, akik ott voltak körülötte. És aztán tovább mehetnénk, és nyilván nem fogjuk ezt megtenni, tovább mehetnénk, és megnézhetnénk a szenvedés történetet ebből a szempontból is megindító, hogy ez a fajta készség, ez a fajta odafigyelés, odafordulás a másik iránt továbbra is ott marad Jézusnál. Egyre nehezebb a dolga, egyre drámaibb a helyzet, ahogy közeledik a kereszt felé, és ő szolgál, szolgál és szolgál. Szóval ez az, ami valóban megindíthat bennünket. Adja az Isten, hogy így legyen, és adja az Isten, hogy valóban ő legyen az, aki bennünket tud vezetni ezekben az élethelyzetekben is, és életünk minden egyes pillanatában. Amen.